Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk több helyről is a Szentírásból. Először Mózes első könyvének 14. részéből, a 17. verstől a 20. versig terjedő igeszakaszból, majd a 110. Zsoltár első 4 verséből, végül pedig a zsidókhoz írt levél 6. részének 19. és következő verseiből. Miután Ábrám így megverte Kedorlaómert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult elé, a Sávé völgybe, azaz a király völgybe. Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta. Áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké Melkisédek módján. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük, hogy ma reggel is felébredhettünk. Köszönjük, hogy te adtál alkalmat és lehetőséget arra, hogy a te házadban összegyülekezzünk. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is megőriztél és velünk voltál. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhattuk a te gondoskodásodat, a te szeretetedet. Köszönjük, hogy adtad körénk szeretteinket, akiknek szeretetén keresztül téged tapasztalhattunk meg minden nap. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy most is van üzeneted a mi számunkra, és azért hívtál el ide bennünket, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk újra és újra a te jelenlétedben megtisztulni, megszentelődni, meglátni az életünket, hogy hol is tartunk és merre is kell tovább mennünk. Megvalljuk előtted bűnbánatta a mennyei atyánk, hogy az elmúlt napokban is sokszor a te kegyelmed és szereteted ellenére elfeledkeztünk rólad. Bocsásd meg nekünk, hogyha nem kerestük a te akaratodat, nem kerestük a te útmutatásodat, és nem te szerinted valóan döntöttünk kérdésekben. Azért könyörgünk, hogy te légy most itt közöttünk, te légy jelen, te irgalmaz és kegyelmez nekünk. Add, hogy a te igédnek világosságában megtisztulva tudjunk helyesen dönteni, a következő lépést meglátva jó irányba elindulni. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy mindezt kérhetjük az Úr Jézus nevében, aki tudjuk, hogy a mi főpapunk. Köszönjük neked az ő áldozatát, köszönjük, hogy az ő érdeméért jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy ő olyan főpap, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, mert mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Köszönjük neked azt, mennyei atyánk, hogy így jöhetünk az ő nevében hozzád. Köszönjük, hogy ő kinyitotta áldozatával a mennyország kapuját, és köszönjük, hogy most is van és tart a kegyelmi idő. add, hogy ne kint maradjunk, hanem tudjunk belépni a te jelenlétedbe, a te közösségedbe. Az Úr Jézus nevében kérünk, szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek, amely írva található a már felolvasott bibliai szakaszokban, és ismét felolvasom ezek közül a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 19. versével kezdődő szakaszt. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerinti főpap lett örökké. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Kedves testvéreim, az ember sokszor találkozik olyan dologgal az életében, sokszor kerül olyan élethelyzetbe, amikor maga nem tud már többet mondani, amikor megáll és azt mondja, hogy emberi módon nincsen megoldás. Széttárja a kezét, és azt mondja, hogy eddig biztos talajon álltam, eddig tudtam, hogy mit teszek, merre megyek, azonban egy olyan dolog került most elém, amivel nem tudok mit kezdeni, ami sokkal nagyobb, mindannál, amit eddig tudtam és eddig értettem ebből a világból. Így érezhetett Ábrahám is. Ábrahám a pásztor törzs vezetője, aki egy győztes csata után ment hazafelé, és elé ment két király. Elé jött két nagy király, a pásztorklán vezetője elé, az egyszerű ember elé, két gazdag városállam, Sodoma és Sálem királya. Sodoma királya a zsákmányról beszélget Ábrahámmal, azonban Melkisédek, Sálem, azaz a későbbi Jeruzsálem királya kenyeret és bort visz eléje, és megáldja, majd Ábrahám tizedet ad neki. Melkisédek szimbolikus tetteket visz véghez. Kenyeret és bort visz eléje, kifejezve azt, hogy ő feljebb való, és ő az, aki királyként táplálja Ábrahámot is. Majd megáldja, és ezzel mint egy papi funkciót lát el, és azt is elmondja, hogy az Isten áldását képes közvetíteni számára. És Ábrahám a hívők őse, a győztes csata után a felséges Isten papja előtt meghódol, tizedet ad neki. Melkisédekről egyedül itt esik szó a történeti könyvekben, és az ő kissé homályos neve az Ószövetségben egy másik helyen előfordul, nem máshol, mint a 110. Zsoltárban. Itt már egy kicsit elvonatkoztatóbb módon találkozunk vele. A messiás királyról mondja a Zsoltáros azt, hogy olyan lesz, mint Melkisédek. Egyszerre pap és király. Melkisédek rendje szerint. Itt már el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon ez mit jelentett a dávidi időkben élő zsidók számára. Melkisédek rendje szerinti pap. Első körben bizonyára megbotránkoztatta őket. Miért mondom ezt? Azért, mert a Zsoltár lejegyzésekor a zsidók körében már egy külön papirend volt. Egy külön papirend Áron és a léviták szolgálatával. Egy olyan papirend, ami Izrael számára megfelelő volt, amit Isten rendelt el. És itt a Zsoltáros azt mondja, hogy egy olyan király érkezik majd el, aki egy új papirend szerint fog uralkodni. Nem az szerint, nem azok szerint a sémák és szokások és kulturális megrögzöttségek szerint, amik addig jellemzőek voltak a zsidóság számára. Melkisédek rendje szerint. Melkisédek alakja kiemelkedik a kánoáni királyok sorából. Ő nem csak egy király a sok közül. Ő egy olyan király, aki azt bizonyítja be, hogy már Ábrahám előtt, már a zsidó nép kialakulása és a törvény átvétele előtt volt az élő Istennek kultusza, volt pap, aki őt szolgálta. És mivel nem kötődött ez a papi rend, a Melkisédek rendje a Tórához, azon felül állt. Ilyennek festette le tehát Isten szent lelke a zsoltáros és kora számára a Messiás királyt, földi rend felett állónak, a nem megszokottal bírónak, az, aki mindig tud újat mondani, az, aki mindig tud eligazítást adni, amikor már végképp nem tudunk kiutat találni élethelyzetünkből, aki sokkal több és sokkal nagyobb, mint az ároni és lévita papi rend. Az ő kultusza sokkal igazabb, mint a jeruzsálemi templomi kultusz. És itt már érezzük, hogy az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik mindez. Hiszen emlékezzünk az ígére, behatol a kárpit mögé. Ez ugyanazt jelenti, hogy pap és király Melkisédek rendje szerint. Hiszen az Úr Jézus is behatolt a kárpit mögé, ahogy a zsidókhoz írt levél leírta nekünk. Behatolt a kárpit mögé, akkor, amikor a golgotai kereszten szenvedett és meghalt, és ugyanabban a pillanatban, emlékezzünk vissza, a templom kárpitja ketté hasadt felülről lefelé. Ugyanazt jelenti tehát Melkisédek rendje szerint való pap, azaz Istenhez nagyon közel álló, amely felülírja a vallás és életgyakorlatot, amelynek nagy része emberi gondolat, amely kiemel a mindennapok megszokottságából. 110. Zsoltár ezen isteni gondolata, proféciája teljesedett be tehát Jézusban, és ez a gondolat ért célhoz, a zsidókhoz írt levél eszmefuttatásában. Jézus előképe Melkisédek. Miért van ez így? Több okból is. Egyrésztről, ahogy hallottuk, neve azt jelenti igazság királya. Olyan jelző ez, amely emberre nem igen alkalmazható. Hiszen még Mátyás királyra is azt mondjuk, hogy igazságos, azaz igazodni próbál az igazsághoz. Azonban az igazság királya annyival másabb, hogy ő az igazság forrásvidékénél, az Isten közelében uralkodik. Mit jelent ez? Nagyon közel van Istenhez. És az igazságot nem csak beszéli, nem csak hirdeti, hanem meg is valósítja. Gyökeresen más, mint az emberi uralkodók. Alkalmazza az igazságot. Alkalmazza az igazságot oly módon, hogy megigazít bennünket. Megigazít téged és engem. Az igazság, amely egy elvont fogalomnak tűnik, az Úr Jézus közelében nagyon is gyakorlativá válik. És megmutatta, hogy hogy lehet gyakorlativá tenni az igazságot, úgyhogy ő szenvedett értünk. És ezáltal az Isten igazsága beteljesedett, mert tudjuk, ahogy Canterbury Anselmus is elmélkedett e felett, hogy Isten nem tudott más tenni, hogy se a szeretete, se az igazsága ne csorbuljon, értünk adta az ő fiát, és feláldozta. Mert lehetetlenség az, hogy a bűn büntetés nélkül maradjon. Lehetetlenség, hogy igazságtalanság legyen Isten közelébe. Ezt az igazságot szemlélhetjük az Úr Jézusban. Ez az igazság, ami lelkünknek a tápláléka. Ő az igazság királya. Aztán azt is elmondja a Melkisédek név, hogy ő Sálem királya. Sálem királya, azaz a Sion hegyén, még az izraeli honfoglalás előtti városnak a királya volt ő. És ez a szó azt jelenti magyar nyelvre, lefordítva, hogy békesség királya. Békesség királya, amely nem más, mint hogy megtalálom a helyem az ő közelében. Békességet lelek, azaz megtalálom a hazámat. Ez az örökkévaló hazaérkezésnek a királya, az Úr Jézus Krisztus. Ahogy köszönünk mi is, áldás békesség, vagy ahogy Erdélyben, békesség Istentől. Sálem királya, azaz békesség királya. Továbbá leírja a zsidókhoz írt levél, hogy sem apja, sem anyja, sem nemzetsége. Azaz emberi rend szerint nem besorolható. Próbálunk róla emberi módon gondolkozni, vannak tudósok, akik úgy beszélnek Jézusról, mint aki csak ember volt, azonban nyilvánvaló, ami számunkra az evangéliumi elbeszélésekből is, hogy Jézus kiemelkedik ebből a fogantatás, születés, meghalás emberi rendjéből, mert igaz rá, hogy ő sokkal magasabb rendű, mint mi vagyunk. Aztán Melkisédek egyszerre pap és király. A történelem folyamán leggyakrabban két különálló ember gyakorolta ezt a két posztot, a pap és király posztját. Gondoljunk csak az árpádkori magyarokra, ahol a gyula és a kündű tiszt felelt meg ennek. Azonban voltak arra is kísérletek a történelem folyamán, hogy egy-egy társadalom egy személyben tett meg valakit, papnak és királynak. Ilyenek voltak a római császárok, vagy a diadokhoszok a közel-keleti világban. Azonban ilyen esetben, ha valaki egyszerre igényelte két funkciót magának, a legtöbbször visszaélések történtek. Jézusban azonban ilyen vezetőnk van, aki pontosan az Isten szerinti hatalmat gyakorolja, amely nem elnyomó, nem a másikat leigázó, hanem szolgáló hatalom. És gondoljuk végig a továbbiakba, hogy mindez mit jelent számunkra? Mit jelent mi számunkra, akik a mai vasárnapon eljöttünk a templomba? Mit jelent az, hogy Jézus Melkisédek rendje szerinti papkirályunk? Egy rövid összefoglaló mondatban lehetne elmondani talán, azt jelenti, hogy Jézusban mindig van új utunk. Az Úr Jézus Krisztus egy új utat mutató király. Egy állandóan új utat mutató. Sokáig nem értettem, hogy miért van az például a 96. Zsoltárban, hogy énekeljetek új éneket. Miért kell feltétlenül új éneket énekelni? Aztán hallottam, hogy minden hitbeli ébredésnek, minden lelki mozgalomnak új énekei voltak. Sőt, még az ifjúsági órákat is felpesdíti, hogyha egy új éneket tanulunk. Ugyanis új éneket énekelni azt jelenti valami újat megtudni Istenről. Valami új hittapasztalatot szerezni, meglátni Istennek egy új csodáját. Igen, csodalátó emberekké válhatunk az Úr Jézus közelében. Ha hozzákötjük az életünket, akkor ő mindig fog új dolgokat mutatni. Mindig fogunk olyan dolgokkal találkozni ezáltal, amiket nem értünk, és rászorulunk az ő kegyelmére, az ő megvilágosító erejére. Arra az erőre, amely kiemel bennünket a nem látó létből. Nemrég olvastam Ravasz Lászlónak egy ige hirdetését, amelyben a földi létet, az emberi Jézus nélküli életet a vakond életéhez hasonlítja, amely a föld alatt úr. Szinte teljesen meg van vakulva, ha lát is valamit, az a személyhez legközelebb esőrög, semmi mást. Annyira gyakran így vagyunk mi is. És mennyire nagy távlatokat tud nyújtani az, hogyha az Úr Jézus ebből az életből kiemel, a felszínre hoz, akkor világosságot látunk. Akkor látjuk a fényt, és ami még nagyon fontos, hogy látjuk a távlatokat, körbe tudunk tekinteni. Ilyen életet ajándékoz, ilyen új látásokat ad nekünk az Úr Jézus. Ábrahám találkozott Sálem királyával, és meghajtotta előtte a fejét. Így hajtsuk meg fejünket, mi is a mindig nagyobb bennünket megáldó Isten előtt, aki ha kapcsolatban maradunk vele, akkor mindig nevel, mindig új energiákkal tölt fel, szent lelke friss leheletével megújít. Ez jelenti az állandó reformáció, a minduntalan tanulásra való igény. Jézus mindig új utakra vezet, és ezzel megmutatja, hogy milyen gazdag az Isten országa. Sok ember azt gondolja, hogy a saját hit tapasztalata a minden. Azt gondolja, hogy amit én gondolok, csak az lehet igaz. Ahogy én gyakorlom a hitemet, az az egyedül üdvözítő. Nagyon sok vérengzés, gyűlölet, mágia támad ebből a felfogásból. Az Úr Jézus azonban mindig azt mutatja meg, legalábbis eddigi hívő életemben ez így történt, hogy mindig van több és jobb, mint amit én most éppen megélek. Mindig van több és magasztosabb, mint amit most gondolok az élet legmagasabb pontjairól. Igen, ezáltal mutatja meg, hogy az Isten országának egyes szeletét tapasztaljuk meg ebben a pillanatban. De lehet, hogy egy esztendő múlva egy másik oldalról látjuk meg a világot. Új, de mégis örökké való renden nyugszik mindez. Ez a sokszínű hívő élet. Új, de mégis örökké való rend valósult meg Jézusban, amikor szétfeszítette a vallásosság korlátait, amikor behatolt a kárpit mögé, és botránkozássá vált a zsidók számára. Behatolt a kárpit mögé, amelyről ezt írja egy 9. századi midrás, ahogyan a köldök az emberi test közepére helyeztetett, úgy Jeruzsálem a világ közepe, közepén a szentély, Jeruzsálem közepén a szentek szentje, a szentély közepén. Ez természetesen nem földrajzi középpontot, nem fizikai, hanem metafizikai, lelki-szellemi középpontot jelent. Egy olyan helyet, egy olyan lelki helyet, ahova lehet zarándokolni. És mivel a kárpit ketté hasadt, az Úr Jézus egyetemesen mindenki számára, nekünk is, magyarok számára megnyitotta ezt az utat az Isten felé. Megnyitotta ezt a rabbinak a képénél maradva, ezt a lelki köldökzsinort. Ezt a lelki köldökzsinort, amelyen lelki táplálék jön a mi életünkbe. Ábrahám egykor találkozott Melkisédekkel, ki előtt hódolatát fejezte ki, aki a sok bálványimádó király között a felséges Isten szolgálta, és aki éppen ezért Jézus előképe lett. Találkozott egy nála feljebb valóval. Adja Isten, hogy minél többünknek legyen ilyen találkozása. Minél több ébredés, minél több eszmélés legyen életünkben. Minél többször tudjunk kenyeret és bort, és mindazt, ami emögött van, és megáldó kegyelmet elfogadni Jézustól. És minél többször tudjunk a bennünket új hittapasztalatokra és új utakra vezető Jézusnak hálát adni. Legyen így most és életünk minden idejében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük az igazságot, és köszönjük a békességet, amelynek teljességét ajándékoztad nekünk. Köszönjük azt az igazságot, amely a Golgotai kereszten kiontott, véreddel pecsételtetett el. És köszönjük azt a békességet, amelyet húsvéti feltámadásod jegyzett el a mi számunkra. Istenünk, nem győzünk ezért hálát adni. Nem győzünk ezért hálát adni, de pironkodva is járulunk eléd, mert látjuk a mi életünket, látjuk hitetlenségünket, bizalmatlanságunkat. Teremts bennünk új szívet, Istenünk, és erősítsd meg, újítsd meg a mi lelkünket. Könyörgünk mindazokért, és köztük magunkért is, akik mélységekben vannak. Akik nem látják az utat, akik nem látják a te utadat, és nem értik élethelyzetüket, betegségüket, gyászukat, nyomorúságukat. És kérünk, Istenünk, áld meg gyülekezetünket, add, hogy lehessünk útmutatók, és imádkozunk a gyülekezetekért, minden közösségért, ahol a te nevedet hívják segítségül. És kérünk végezetül, áld meg a mi népünket, amelyet adtál a mi otthonunkul, lelki hazául, add, hogy felelősségünket be tudjuk tölteni ebben az irányba is. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.